világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Ajánlok hiteleg referencia kamatstopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított. A jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. Közleményében a tárcavezető jelezte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. A kormány.hu oldalon a dokumentumtárban közzétett társadalmi egyeztetése bocsátott törvénymódosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a javaslat azt 2026. szeptember 30-ával szünteti meg, figyelemmel arra is, hogy eddig az időpontig lehetőség legyen a ténylegesen rászoruló adósok hiteleinek újra tárgyalására. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke a házbizottság ülését követően kiemelte, a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. A politikus felhívta a figyelmet, hogy a nyári rendkívüli ülésszak alatt az állandó parlamenti bizottságok folyamatosan üléseznek majd. Hétfőn a napi rendelőtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnök hivatali idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerné Nagy Anikó ezek közül kiemelte az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról és a pedagógusok teljesítmény értékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló indítványokat. Péntektől Budapesten és további 10 vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, 6 vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a NÉBIH, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével június 12-től visszavonta a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben. Egyúttal kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időszak miatt nem volt elegendő a tűzkockázat csökkentéséhez. A kiszáradt talaj gyorsan elszívja a nedvességet, a nappali felmelegedés és a szeles időjárás pedig tovább fokozza a tűzveszélyt. Mindez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavidelem.hu oldalon lehet tájékozódni. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint csaknem 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A szabad férőhelyek száma azonban sok esetben már erősen korlátozott, a legtöbb népszerű héten csak néhány hely maradt. A táborfigyelő azt közölte, hogy a nyári táborok iránti kereslet idén is rendkívül erős, amit jól mutat, hogy a szülők egyre korábban kezdik meg a foglalásokat. A legkapósabb turnusok jellemzően már tavasszal megteltek, a későn ébredőknek pedig gyakran csak várólistás vagy korlátozott férőhelyes lehetőségek maradnak. Mint írták, a keresési és foglalási adatok alapján továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Közvetlenül mögöttük találhatók a katonai és készségfejlesztő táborok, amelyek az elmúlt években látványosan növelték népszerűségüket, írja a táborfigyelő.
Az időjárásról.
Szombaton északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, gomolyosodik. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugati a szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul térségünkben.
Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kiégés.
A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbékki Bétel református szeretet otthon.
Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban.
Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István is Bárdos Nóra, mentálhigiénész szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birte Zoltán.
Köszönjük, 2026-ig írunk, de már többedik alkalom a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzés sorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
A Kárpátai Magyar Mentálhigiénés Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észrevettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek van vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat. Utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
Vagy épp, hogy élek.
Épp, hogy élek, ki, hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat. Hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve, a nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van-e erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi nevű harányja, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alábbhagy, vagy elszigetelődik.
Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne hagyjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal, és egyébként amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is a kapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, vagy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ezt nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz hókusz pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát a másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak az, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát, hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát, amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony a alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmóma odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.
How many times have you wrestled with feeling unworthy? Outside looking in, like you and your sin don't belong. And that devil slips through, starts telling you you've been abandoned. You've heard all his lies, but the truth's been the truth all along. You have been chosen.
Call by your name. seen, known, and loved every moment. You have been chosen, seen, known, and loved every moment. Called by your name, yes, he knows it. So run like a child to your father. You have not been forgotten. You have been chosen. You have been chosen. Oh, oh, oh.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. 30 évvel ezelőtt 1996-ban kezdte meg működését a Nemesbi Kibétel Református Szeretett Otthon a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Ennek alkalmából június 3-án hálaadó Isten tiszteletet tartottak az otthon lakóinak, valamint a Mezőcsáti Református Énekkar közreműködésével a Nemesbi Kireformátus templomban. Az alkalom végén a Szeretett Otthon melletti telken lerakták az alapkövét egy új 32 fős épület szárnak. Az ország egész területéről, például Miskolcról is fogadnak idős embereket, de a lakók többsége a település 30-40 kilométeres vonzás körzetéből érkezik az intézménybe. Sütő Dávid Pellé helyszín összeállítását hallják.
Barna Sándorral, Tiszáninneni Református Egyház kerület püspökével beszélgetek. Püspök urat, hogyan érinti lélekben, hogy itt egy alapkövet raktunk le, illetve hogy ugye az itteni idősek otthon, Nemesbik idősek otthon a 30. évét ünnepli?
Háladással a szívemben, hogy részes lehettem ennek a mai hálaadó alkalomnak, hiszen ebben nem csak a múltért adtunk tehát hálát, hanem reménységgel fordulunk a jövő felé is. És a 30-as szám számomra azért is fontos, mert 30 évvel ezelőtt kezdtem én is a lelkipásztori szolgáltam, ez nincs ez közvetlen kapcsolatban ezzel az alkalommal, de átérzem azt, hogy mennyi minden történt ezek alatt, egy nemzedékváltás, valóban volt mélység, magasság, gazdasági mélység is, egészségügy, itt gondolok itt a járványos helyzetre, ami nyilván egy otthon számára kihívás volt, és hát próbálom úgy látni az otthon életét, hogy ott nem csak egy napi rutin van, nem csak épület van, hanem Isten hordozó szeretete, amiről szerettem volna a meghívóni szereplő Zsoltár, 28. Zsoltár szavaink által bizonyságot tenni.
Hogyan látja az egyházkerület az idősekre, hogyan tud odafigyelni, miként tudja ezt a szolgálatot ellátni az egyházkerület?
Azért fontos szolgálat ez, hiszen a szószékről hangzott a szó, az ige a hordozó szeretetről, és itt tulajdonképpen cselekvéssé válik. Isten ránk bízza, szívünkre helyezi, hogy álljunk oda árvák, özvegyek, gyöngék mellé, legyünk az ő eszköze ebben.
Viktor Dániellel, a Bétel Református Szeretett Otthon intézmény vezetőjével folytatom az összeállítást. 30 éves az intézmény. Hogyan indult, milyen célokkal indult el ez az intézmény?
Hát a templomban már említett Komlósi Károly volt akkor a gyülekezet lelkésze. Ő ajánlotta ezt az épületet az egyházkerületnek megvételre, vagy valamilyen külföldi kapcsolatnak megvételre, mivel hogy üresen állt és látták a romlását, és fájt a szívük miatta, mert ezt a helyi közösség halálkában építette. Az akkori főgondnok Szabó Dániel kijött, megnézte, és aztán látták, hogy ebből lehetne egy öreg otthont kialakítani. Szükség már akkor is volt, és látszott az akkori társadalmi helyzetben is, hogy egyre több idős van magányosan szükségben, és hát így indult el 1996-ban az otthon.
Körülbelül mennyi lakóval indultak, és most nagyjából jelenleg, amikor most a 30. születésnapját tartják az intézménynek, mennyien vannak most?
Hát az első évben 28 férőhelyen indultunk. Két éven belül 56-ra sikerült a tetőtér beépítéssel a férőhely számot bővíteni. Pontos számot nem tudok mondani az elmúlt 30 évről, de több mint 400 élet fordult meg nálunk.
És most jelenleg mennyien lakják, most jelenleg mennyien vannak, akár dolgozókkal együtt, akár bentlakókkal együtt, körülbelül mennyien vannak itt?
Hát 58 lakónk van, tehát házzal működünk, és 32 munkatársunk. Ebben benne van a gondozói létszám, a technikai létszám, az adminisztrációs létszám.
Hogyan van kialakítva, miként képzeljük el, hogyan tudnak itt az idősek élni, milyen körülmények között?
De elég egyszerű épületszerkezetünk van, egy középfolyosós háromszintes épület, a földszinten inkább kiszolgáló egységek vannak, iroda, konyha, étkező. Az első emeleten és a tetőtérben van 41 szobánk. Ebből 27 egyszemélyes, egy négyszemélyes és egy háromszemélyes. A szobák a folyosóról jobbra-balra nyílnak, a komfortot a szobában levő mosdókagyló jelenti hideg-meleg vízzel, de a komolyabb tisztálkodásra, a vécére közös helyiségbe kell menni, ami a épület derekánál, a lépcsőház két oldalán található.
És milyen programokat szoktak szervezni, a református szellem miként jelenik meg itt az idős otthonban?
Értem a kérdést, tehát nem vagyunk csak reformátusok számára nyitott otthon, bárkit fogadunk, legyen katolikus, legyen felekezeten kívüli, ateista, missziói területnek látjuk az időseket is, és hát az életet is ehhez rendezzük be. Minden reggel 7:30 egy áhítattal kezdődik az élet, aki szeretne részt venni rajta, tehát semmiféle erőszak ebben nincsen. Erőszak abban van már, hogy a reggelit meg az ebédet is igével és egy étkezés előtti énekkel kezdjük meg. Ott már az is kell hallja az ígét, aki esetleg önmaga nem ülne be az áhítatra. Nyilván a hétközbeni foglalkozások, programoknak is van lelkisége, közös éneklések többnyire egyházi énekekkel vagy új énekek tanulásával történnek. Ahogy a templomban is említettem, gyakran előfordulnak nálunk gyülekezeti látogatók, akik szintén hozzák a maguk lelkiségét. Rendszeres alkalmak vannak az otthonban, vasárnap istentisztelet, kedden bibliaóra.
És ezen túl milyen programok, milyen foglalkozások vannak, úgymond az idősek mivel tudják eltölteni az időt idebent?
Minden napra kínálunk valami praktikus dolgot, vagy kétkezi, vagy pedig valami szellemi lehetőséget. A közös filmnézés, a közös torna, a konyhába való besegítés esetleg, ez is egy lehetőség. Van egy kertünk itt a hátunk mögött, nem látszik a rádióban, de annak a kezdeti munkái most már leginkább csak a gyengeség, erőtlenség miatt, de a magvetés, a palántanevelés, ebben még sokan részt vesznek.
Intézményvezetőként ön hogyan éli meg, hogy maga az intézmény 30 éves lett, lelkiekben hogyan csapódik le ez önben?
Hát ha visszagondolok a 30 év előtti helyzetre és a mostani tapasztalataimmal, akkor örültség volt ebbe beleállni. De Isten tudja, hogy kit mire tud használni, vagy milyen hiányosságokat is ki tud pótolni és kiegészíteni, úgyhogy így történt, hogy annak ellenére, hogy itt vagyok, itt voltunk, Isten mégis meg tudta áldani ezt a helyet, és még jó dolgok is történtek.
Jövővel kapcsolatban, ugye itt ma egy alapkövet is elhelyeztek. Ez miről szólt, mi kapcsán helyezték el ezt az alapkövet?
Az utóbbi évtizedben, vagy már régebb óta is óriási igény van a demens idősek elhelyezésére. Népbetegségé vált a demencia. Nagyon színes, sokféle, és a családok ezt már önmagukban nem tudják megoldani. Tehát nagyon sok családnak a teherbíró képességét haladja már meg az idősek otthoni ellátása, felügyelete, és ezért akartunk egy demens részt építeni, ami igazán nekik való, az ő speciális kívánalmainak megfelel. Tehát ez volt az alapmotiváció. Emellett persze más részről is van igény. Decemberben 240 körül volt a várakozók száma. Nyilván ezt évről évre megrostáljuk, végig telefonáljuk, és akkor kiderül, hogy hát csak 170-en vannak már.
A jövőbeli tervekkel kapcsolatban az új épületrész, vagy az új épület mikorra készülhet el, hogyan fog kinézni, milyen tervek vannak?
Jelen pillanatban a tervezők dolgoznak még. Már a vázlatterveket három ízben bemutatták, átbeszéltük, csiszolgattuk, tehát most már a kiviteli terveken dolgoznak, és ha Isten segítés élünk, remélem, hogy 2027 év elején el tudjuk kezdeni a kivitelezési munkákat. Hát a mai korban ezt egy év alatt illik befejezni. Tehát 2027 végén, 28 elején remélem, hogy ki tudjuk nyitni az ajtót.
Milyen örömei, milyen nehézségei voltak ennek a 30 évnek, milyen mérföldkövei, de főleg milyen nehézségek, milyen örömök érték itt akár intézményvezetőrat, vagy az itt dolgozókat?
Hát a nehézség az mindig az ismeretlenből jön. Úgy indult el az otthon, hogy sem a munkatársaknak, sem nekem nem volt tapasztalatom egy ilyen intézményi létről. Úgyhogy testvérintézményben töltöttünk el egy hetet Budapesten, és ott ismerkedtünk valamennyire azzal, hogy mi is vár ránk. És hát persze korábban is voltak munkatársaim, akiknek nekem kellett megmondanom, hogy mi az előre, mi a dolguk, de sokkal kisebb létszámban. És hát az emberekkel való együtt munkálkodás soha nem könnyű, ezt mindenki tudja. Ebbe is bele kellett tanulni. Úgy szeretni őket, hogy mégse egy szigorú, durva főnök legyek, kiabálós, de azért mégis elérjem azt, amire el akarunk jutni. Ez egy nagy kihívás. Voltak aztán külső kihívások is, ahogy a templomban említettem, a különböző ellenőrzések ránk szakadtak. Volt, amikor jogosan volt, amikor talán túlzott szigorúsággal és ránk figyeléssel éltek a hivatalok. Éppen azért, mert egyházintézmény vagyunk, nem akarok áldozatot játszani, de így éltük meg. Sokféle helyzettel találkoztunk az idősek életében is, akik mind különböző környezetből háttérrel jöttek, őket megismerni, megpróbálni személyes szólóan gondozni, vagy legalább valamennyire úgy igazítani az életkörülményeiket, az infrastruktúrát is, meg az életet is, hogy ez ne egy intézményes, kollégista dolog legyen. Hát ezek nehéz dolgok. Mégis, ha azt érzik, hogy szeretettel történik a dolog, még az is, ha esetleg az ember meg kell mondjon valamit, hogy ez így nem helyes, máshogy csináljuk, tud működni.
Viktorné Kardos Erikával, a Nemesbiki gyülekezet lelkészével, tiszteltes asszonnyal folytatom az összeállítást. Ez a mostani alkalom lelkiekben hogyan érinti tiszteltes asszonyt, hiszen ha jól tudom, itt a riport előtt elárulta nekünk, hogy egy-két hónap csúszással szinte az alapításkor itt volt. Miként éli meg ezt a 30 éves időszakot?
Az én szívemben is hála van. Sokszorosan. Szerintem majd inkább este, amikor elcsendesedünk, akkor fogjuk ezt jobban átgondolni otthon a párommal együtt, akivel voltaképpen mi együtt dolgozunk, munkálkodunk itt a Szeretet Otthonban. Ő foglalkoztatást szervez az időseknek mentálhigiénés területen. Én pedig az intézménynek a lelkésze vagyok az alapítástól kezdve, de mindig is informálisan működött ez a dolog. Tehát voltaképpen úgy kezdődött, hogy az intézmény vezető Viktor Dániel megfogalmazta az igényt, és ez el is hangzott itt az ünnepségen, hogy ez az intézménynek az alapja, hogy minden nap legyen ige, szóljon az ige a Szeretet Otthonban, és először így felváltva futottunk ki, hamarabb ért oda, vittük a napi igéket, aztán nagyon hamar úgy történt ez, hogy rajtam maradt természetszerűleg. Én boldogan mondom, hogy 30 éve minden hétköznap, minden reggel együtt kezdjük a napot az idősekkel, 7:30-tól van 8-ig reggeli áhítat, kedden van bibliaóra külön, és vasárnap Isten tisztelet, ünnepeinket, hétköznapjainkat párhuzamosan éljük meg, ugyanúgy, mint a gyülekezet. Minden ugyanúgy történik a Szeretet Otthonban, mint a gyülekezetben, annál is inkább, mert amikor ez az intézmény elindult az útján, akkor még nagyon erős hátterű gyülekezeti tagok jöttek Miskolcról, többségében és környékbeli gyülekezetekből. Ez lehet, hogy mára változott egy kicsit, és már nem biztos, hogy mindenki gyülekezetből érkezik, sőt, talán túlnyomóan nem, de ez a hagyomány megmaradt. Nálunk reggel szól az ige a Szeretet Otthonban, és mindig mondom az időseknek, amikor egy kicsit olyan fáradtak, és talán olyan egyforma, úgy tűnhet. Milyen jó, hogy aki kint az utcán közlekedik, elmegy az otthon előtt a járdán, megáll, beszélget a bolt előtt, hiszen átelemben egy kisbolt is található, azt hallja, hogy mi itt énekelünk és imádkozunk. És lehet, hogy megkérdezi, hogy milyen okuk lehet nekik énekelni, amikor itt az életük végét töltik, azért ezt ki kell mondani, azok, akik ide bekerülnek, kihány esztendőt kap még Istentől, de igenis van a megújuló szeretet felett örömünk minden nap.
Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszínű összeállítását hallhatták.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Hitmorzsák eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelkiörökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé. Sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom itt a hitnek is nagy szerepe volt, a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő református lelkész volt. Igehirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az igehirdetéseit, pedig hát ezt ismerjük, a gyerekek ettől inkább menekülnek. De ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztassággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az milyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecskegidát, úgy tépte szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik. amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg felismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinyke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim, szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is, szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt. És nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszemben. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthattam valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Megvannak gyűrve alapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. When Moses had stage fright and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
So let me go down, down, down in history. has another blood-bought faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go on down, down, down in history. But Jesus.